Bibliu szak. A Biblia tudomány segítségű hívva keresik a feledet erre a kérdésről, milyen viszonyban volt Jézus és a Szentlélek. Kezdjük ezzel a kérdéssel, ami majd odavezet a témához, hogy igazából miből él az ember? Miből él az ember? Erre két alapvető válasz van. Az egyik az, hogy önmagából él az ember, másik pedig az, hogy nem csak önmagából, hanem külső forrásból, Istenből. Ez, hogy önmagából, ez magában foglalja azt, hogy kenyérre él az ember, így mondta Jézus. Az igazi ember nem csak kenyérrel él, de vannak emberek, akik kenyérrel élnek, csak kenyérrel, és ebben benne van a földi világnak minden viszonylata. Tehát egyszerűen a táplálék, de a társadalom is, mint szellemi kenyér, amivel él az ember. A társadalom által vehető hatások, gazdagságok, kultúra, művész, fizika. Tehát azért ez egyébként mégiscsak az, hogy önmagából él az ember. És a másik felett a kérdése, miből él az ember, az, hogy nem csak emberiből, hanem Istenbe fogózik, Isten keresik, isteni áldásokat igényel, keres és azokból él. Nem csak kenyérrel él, hanem minden igével, amely Istentől jön. Igazából akkor is megvolt már ez a csoport, hogy önmagából él az ember, a sztoikus filozófusok ezt kidolgozták, hogy az emberi méltóság, az, hogy a belső forrásainkból élünk, ők még a társadalmat is, mint hatást kirekesztették, nincs szükségünk a társadalomnak elismerésére, nem félünk a társadalom megvetésétől, elegendők vagyunk önmagunknak. Tehát már akkor ismerték ezt a gondolatot, hogy az ember önmagából él. Ezzel szemben volt a másik tábor, és ennek a tábornak a fejedelme, ami hitünk szerint Jézus, aki azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem igéből is. Tehát Jézus azok közé tartozik, akik azt hallják, hogy nem elegendők az emberi források, isteni forrásokra van szükségünk, és arra az örök életnek az italára, amit Istentől vettünk. Eddig rendben van a dolog. Most ezt a másik csoportot, amelyik tehát azt hallja, hogy nem elég az emberi lehetőség, úgy van teremtve az ember, hogy Isten formájú üresség, Isten formájú szomjúság, éhség van benne, tehát keres az Isten. És ezt a társaságot megint két részre kell osztani, és itt közeledünk a témánkhoz. Akik belátták már azt, hogy kevés az emberi forrás, és túlnami, transzcendens isteni forrásokra szomjaznak, azokat megint két részre kell osztani. Az egyik részük beéri azzal, hogy mások kézből való isteni áldásokat vesz. És van egy másik csoport, egy lényegesen kisebb csoport, amelyik szeretne első kézből való isteni valóságot venni. Tehát most már, hogy úgy mondjam, a vallásos táborra tekintünk, és azt osztjuk két részre, két aránytalan részre. A nagyobbik tömeg beéri a másodkézből való dolgokkal, a kisebbség kívánkozik közvetlen isteni valóság átérésére, és ennek a kisebb csoportnak a fejedelme megint Jézus. Ennek a kisebb csoportnak, és ő azt vallotta, hogy ő közvetlen él a forrásból. És itt keletkezett a nagy összetűzés, összeütközés a zsidó táborral, zsidó főpapokkal, zsidó teológiával, mert ők azt vallották, hogy elegendő a mások kézből vett isteni áldás. Ha keresünk ilyen szakmai kifejezéseket, akkor azt kell mondani, hogy itt ütközött a tradíció és a Szentlélek hatalma. A zsidó zsidó teológiai gondolkodás pillére az volt, hogy Isten a tradíción át kommunikál velünk. Isten keres minket, közölni akarja az akaratát, de a tradíció az a médium, az a közvetítő eszköz, amin át elér minket az Isten, és minélünk is ilyen médiumokon át lehet csak közeledni hozzá, ilyen médium az áldozat, a papi szolgálat, a templom, és annak a ritusai, a szertartásai. Tehát Isten is médiumokon át kommunikál velünk, és mi is lépcsőfokokon át közelíthetjük meg Isten. Ez volt akkor az uralkodó gondolat, és ebbe jelent meg Jézus ezzel a vakmerő tétellel, hogy nincs szükség erre a közvetítésre, van lehetőség arra, hogy közvetlenül kommunikáljuk Istennel, mint ahogy Istennek is az az öröme, hogyha tud közvetlenül kommunikálni mi velünk. Ha élesen, még élesebben fogalmazom a problémát, akkor Jézus korában így éreződött ki a helyzet, hogy a Szentléleknek kell meghajolnia az írás előtt, vagyis az írás adott isteni hatalom, és a Szentlélek meghajol az írás súlya alatt, hatalma alatt, és az írások, gyakorlatilag a tradíció, a papok által kezelt írások, az egyik ő a tradíciót jelenti, az írások minősítik a Szent Lelket, vagy a Szentlélek minősíti az írásokat. Ebbe belegondolunk, akkor már is értjük, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia papi ítélet nyomán, mert a papok mondták ki, először reálszott halál Jézusra, olyan eretnekségeket mond és csinál, hogy arra csak a halálos ítélet lehet a méltó, az adekvált egyházi felelet. Tehát itt van a nagy feszültség, a zsidók azt hallották, hogy igen, van Szentlélek, és emberek különböző méretekben, mértékben kapnak Szentlelket Istentől, de az írások, a végső fórum, az írások mérik meg azt, hogy az démoni lélek vagy Szentlélek. Jézus ezzel szemben azt hallotta, hogy a lélek minősíti az írásokat. Megmondatott a régieknek, én viszont azt mondom ki néktek, és azért mondom, mert az Úrnak lelke van én rajtam, mivel ő fölkent engem az Úr. És ezzel a hatalommal, amit én a keresztelésnél kaptam fölkenetésben, ezzel a hatalommal igenis ilyesmit mondhatok, hogy megmondatott, az van írásban, én viszont azt mondom ki néktek. Már ez előre vetíti a problémát, hogy na és ezután, Jézus után, 1900 vagy hány évvel, 2000 körül mi a helyzet? Kialakult új írás, új szisztéma, új dogmatika, új ritus, új papság. Ma érvényes a régi probléma? Ma is benne vagyunk? Mondhatjuk azt, hogy na de ezek már olyan írások, hogy ezek igazán fölötte vannak a léleknek. Vagy pedig az eredeti probléma ismétlődik, hogy megint csak a lélek fölötte vannak írásoknak. Megmondatott a régieknek Calvin János által, én pedig azt mondom néktek Szentlélek által, hogy szabad-e ilyen eretnekséget csinálni. Megváltozott a helyzet, vagy ez egy örök szituáció. Amit Calvin János mond, az hiteles volt akkor, és amit Pál mondott, és amit Mózes mondott, az mind hiteles volt annak idején. A kérdés az, hogy ott lezárult-e a dolog, és onnan kezdve mindenféle Szentlélek csak onnan minősíthető, vagy pedig igaza van a János-féle interpretációnak, hogy tudnék, eljön majd a Szentlélek, az visszafele emlékeztet titeket, én rám Jézusra, előrefelé pedig vadonatúj igazságokat jelent ki néktek. Tehát itt vagyunk Jézus és a Szentlélek problémájánál. A korabeli teológia azt diktálta, hogy a szent hagyomány van mindenek fölött, és az a szent hagyomány minősíti a lelkeket. Jézus pedig azt mondta, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek tovább adok, nem magamból beszélek, hanem Istenből beszélek. Már egy részt felolvasok a Bibliából, ami talán a legjellegzetesebb konfrontációs ige, ahol összeütközött Jézus és a korabeli teológia. A Máté 12-ből olvasok egy részt. Oda vittek Jézushoz egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította. Úgyhogy a néma beszélt, és a vak látott. A sokaság elcsodálkozott, és ezt mondta, csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették. Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlít önmagával, elpusztul. Sőt, minden város vagy ház, amely meghasonlít önmagával, menthetetlen. Ha pedig a sátán űzi ki, akkor meghasonlít önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn a sátán országa? És ha én Belzebubbal űzök ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért tehát ők lesznek bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzök ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős ember? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem, gyűjtékozol. Ezért tehát mondom néktek, minden bűn és kárulás meg fog bocsátatni az embereknek. De a lélek kárulása nem bocsátatik meg. Ha valaki az ember fia ellen szól, annak is megbocsátatik. De aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ez olyan rész, ahol jó vaskosan a jézusi hiteles hagyomány talaján mozdunk, és nagyon messze menő következtetéseket szabad ebből levonni, mert mondom, ez nagyon hitelesen, szinte melegen adja a jézusi örökséget. A döntő kifejezés ebben a részben az, ami a 28. versben, ha én Isten lelkével üzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. Az elérkezettnél a görög szövegben egy rendkívül jellegzetes szó van, amit egy szóval nem is lehet fordítani, hogy elérkezett, az kevés. Mert a görögben olyasmi van, hogy váratlanul, meglepetésszerűen rátok zuhant Isten országa. Váratlanul, meglepetésszerűen rátok állott az Isten országa. Ez a jó hiteles jézusi gondolat. Ti jöttetek, mentetek, vallásoskodtatok, gyújtottátok az áldozati tüzeket, csináltátok a magatok vallásos nagy üzemét, és akkor váratlanul rátok zuhant az Isten országa. Őnek van olyan öntudata, hogy ő benne, ő általa zuhant rá, vagy hullott rá, vagy valami ilyesmi van, hogy rá esett, rá állt. Az Isten országa a zsidó népre váratlanul. Van olyan öntudata, hogy azt ő hozta, ő csinált, nem ő csinálta, de ő kapta ezt a felhatalmazást, és azzal végzi munkáját. Na most az, hogy eljött, közétek jött, rátok árat az Isten országa, jellegzetesen az ördögűzésekből észlelhető elsősorban. Ezzel is a jó hitelesen jézusi alapokra érkezünk vissza. Nagy szó volt akkor az ördögűzés. Sok mindent neveztek démonizmusnak, az epileptikust éppen úgy, mint másfajta beteg ember, vagy akár a bűnös, hogy minden mögött valami démon, démoni erőket láttak. Valószínűleg nem is tévedtek olyan nagyon, mert nem csak emberi összefüggések vannak, ami hitünk szerint is ebben a világban, hanem tényleg emberen túli összefüggések, emberen túli szellemi hatások vannak, negatív előjelük szellemi hatások vannak, és aki ebben a világban erős, arra föl kell figyelni. És Jézusnak nevezetes volt ez a tevékenysége, hogy ördögöt űzött. Hát mi persze mondjuk, hogy gyógyított, betegeket gyógyított, de itt többről van szó, mint biológiai folyamatok megváltoztatásáról. Itt valóban egy negatív előjelű szellemi erők játékába, kombinációiba berobban Jézus, és megkötözte az erősek, és kiszabadította a fogjait. Ez mutatja azt, hogy eljött Isten országa. És ezt Jézus nem a saját hatalmával csinálta, hanem a Szentlélek erejével ördögűzést végzett. Tehát itt van a felelet a kérdésre, hogy Jézus és a Szentlélek. Jézus úgy tekintette magát, hogy az Isten szelleme által, isteni erőkkel ördögöket űz, és ez bizonyítja. Na most ezeket a ördögűzéseket nem vitathatták el a farizeusok sem. Ezek annyira szem előtt voltak, annyira feltűnőek, ellenőrizhetők voltak, hogy magát a tényt nem lehetett elvitatni. Jött tehát a teológiai rabulisztika, a teológiai csűrés, csavarás, és azt mondták, igen, hát ez nem vitás, hogy ő ezt csinálta, itt megszabadultak emberek, de hát őnek is szövetségese van a démoni világban, és ezáltal a rejtett szövetség által űzi ki, vagyis ő Belzebub embere, álruhában, mert Istent emlegeti, tehát éppen ez az ördögi az ő szolgálatában, hogy jól lehet Belzebub szövetségese, Isten emleget, és az embereket így viszi tévedésbe. Ez volt a farizeusok furfangos teológiája, ellen teológiája. És erre mondja is, hogy emberek, hát egy kicsit legyetek józanok. Hát ha az ördöggel űzi ki az ördögöt, hát akkor meghasonlott, akkor vége. Ha pedig, netán mégis úgy van, ahogy én mondom, hogy tudnék Isten lelkével űzöm ki, akkor vége. Összeomlik az ördög világa, és egy új világ épül. Egyébként nagyon érdekes, hogy itt Márténál így van, hogy Isten lelkével a Lukács evangéliuma egy kicsit régebbi arám szót megőrzött és vitt át a görögbe, azt mondja, hogy ha én Isten ujjával űzöm ki, Isten ujjával. Régiek szerettek képekbe beszélni, a Szentlélek Isten ujja, Isten keze, ha én Isten kezével, Isten ujjával űzöm ki. Ez csak részletkérdés, ugyanarra gondolok Lukács is, mint amit itt Máté nyíltan a Szentléleknek mond. Tehát Jézus gondolkodásában ez a lényeg, hogy démoni megszállottságban van ez a világ, tehetetlenek az emberek ezekkel az erőkkel szemben, minden vallásoskodás a démoni világon belül játszódik le, és semmit nem tud tenni a démoni erőkkel szembe. Itt vagyok én, és Isten ujjával, Isten szellemével, pneumájával űzöm ki. Ez azt mutatja, hogy elérkezett valami egészen új világ. Na most, ha ezt jól meggondoljuk, akkor egy ostoba kérdést fölteszünk, és én is nagy bátran fölteszem ezt az ostoba kérdést. Ha ez így van, akkor ki van fölül? Jézus van a Szentlélek fölött, és ő rendelkezik Szentlélekkel, és azzal csinálja dolgokat, vagy a Szentlélek van fölül, és Jézus betagolódik a Szentlélek munkájába, és végzi a Szentlélek munkáját. Elismere ostoba a kérdést, de talán hasznos, hogyha jobban bele gondolunk. Tehát, mint ahogy az imént ezt tisztáztuk, hogy tradíció vagy Szentlélek, arra Jézus szellemében egyértelműen azt kell mondani, hogy a Szentlélek fölötte van a tradíciónak. Hát itt nem olyan egyértelmű a válasz, de még el kell gondolkozni, hogy tehát a Szentlélek a nagyobb, és Jézus betagolódik a lélek messzibre is kiterjedő munkájába, vagy pedig Jézus van fölül, és a Szentlélek annyira van, amennyire Jézus adja. Nagyon érdekes, már elárulom a szabad a gazda, hogy mi a felelet erre. Az evangélisták úgy válaszoltak, hogy Jézus van fölül, és őtőle függően, csak is az ő személyével kapcsolatosan van a Szentlélek. Evangelisták érthetően lelkesek voltak, boldogok voltak, hiszen ők valóban a Jézus neve által, föltámadásával vették a lélek erőket. Ők azt hallották, hogy Jézus van fölül, és úgy jön, hogy úgy mondjam, piramisszerűen szép a Szentlélek apostolokra, hívőkre, többiekre. Jézus szerényebben gondolkodott, hitem szerint, meggyőződésem szerint, ő úgy gondolkodott, hogy fölötte van Isten szelleme, és ő betaborult engedelmesség által Isten szellemének a munkájába. Hogy a tanítványi gondolkodást érzékeljük, a János evangéliumára kell lapoznunk, a János 7-ben van egy nagyon jellegzetes árulkodó mondat, ami mutatja az első gyülekezeteknek a teológiáját. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és higgyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai tömlenek. Ez pedig a lélekről mondotta. És valóban az első gyülekezeteknek ez volt az élményük, hogy Jézusból nem csak vesznek szent lelket, de annyit vesznek, hogy belőlük is kiárad, mint egy forrás víz, és a többi emberek felé árad Isten szeretete, Isten hatalma, gyógyító ereje. Tehát ez így volt, tapasztalat volt az első gyülekezetekben. Most az evangélista a magyarázó mondatot elmondja, ezt pedig Jézus a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Tipikus őskeresztény teológia. Tehát onnan kezdve van Szentlélek, amióta Jézus megdicsőült. Nem is onnan kezdve, hogy ő ördögöket űzött. Az igazi Szentlélek forrás, áradás a Jézus megdicsőülése után következett. És ez így van, hogy Jézus megdicsőülése során nem közönséges mennyiségű, nem közönséges minőségű Szentlélek áradás jött ebbe a világba, tehát ez nem kétséges, hogy ez volt, de szent az a meggyőződésem, hogy Jézus maga csöndesebben gondolkozott önmagáról. Teljesen úgy gondolkozott, hogy van Istennek szent lelke, aki az egész világra szétárad, és már ő előtte is volt Szentlélek, a proféták, ő előtte bőven vették a Szentlélek ajándékát, és a Szentlélek a zsidó nép szűk keretén kívül is munkálkodik, és az ő élete abban kiemelkedő, hogy egész egzisztenciáját bevetette, bedobta ebbe az ügybe, mindenestül kiszolgáltatta magát a lélek áradásnak, és ilyen módon ő egyedülálló mértékben, minőségben és mennyiségben vette a szent lelket, és az ő ügye halála, föltámadása, megdicsőse által valóban egy olyan lélek áradás zúdult el a világra, amit egy kis optikai szemlélettel, vagy az evangélisták első keresztények szemléltek, lehet úgy is mondani, hogy most kezdődött. Eddig nem is volt semmi. Na de mondom, Jézus ennél szerényebb volt. Az érthető, hogy a tanítványok annyira lelkesedtek a Jézus óta kapható Szentlélekért, hogy így mondjam, bocsánat, nagyon fúrias fogalmazásért, de még egyszer mondom, annyira lelkesedtek a Jézus óta kapható Szentlélekért, azt mondták, hogy az, ami kívül van, meg ami előtte volt, az semmi. Most kezdődik az igazi. Bizonyos igazság van ebben, de mondom, ez a tanítványoknak a lelkesedése, Jézus maga hitem szerint és némely igéknek a kimutatható tanítása szerint szerényebb volt, csöndesebb volt. Azt mondotta, hogy az Isten szellem, az Isten pneuma, és ez a pneuma szétárad a világban, és én, Jézus, én boldogan vetettem bele magam ebbe, és engem kiválasztott a mennyei atya arra, hogy sűrítve, töményen, hallatlan intenzitással áradjon rajtam keresztül a Szentlélek ebbe a világban. Egyik helyen így mondja Jézus ezt a Lukács 12.49-ben a tűzről beszél Jézus, azt mondja, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a
földre, és mennyire szeretném, ha már nálunk volna. Képekre beszélt Jézus is, azért jöttem, hogy tüzet dobjak itt is. Nem így volt a szó, hogy bocsássak, a görög szövegesen a balló, ballisztikus rakétákról beszéltek ma is. A balló az a dobás, azért jöttem, hogy tüzet vessek, tüzet hajítsak ebben a világban. És hát ez a tűz, amit ő hozott, az a Szentléleknek a tüze, és alig várja Jézus, hogy meggerjedjen és hatalmazók legyenek. Na, még annyit már tovább tekintve a konkrét problémán Jézus és a Szentek, hogy mi lett a sorsa továbbiakban ennek a tűznek, amiért jött és amit beledobott ebbe a világba. Mi lett a sorsa a tűznek? Hát testvéreim, kettős irányba folytatódott a Jézus ügye a továbbiakban. Egyfelől azt a tüzet, amit ő hozott, az utána következő nemzedékek leszerítették szoba hőmérsékletre. Ez az egyik folytatás a Jézus ügyének. A másik folytatás az, hogy még túlhevítették az extázisnak a hisszó, fehér hisszásáit. Jézus olyan normális jófajta tüzet hozott, némelyek ezt. Egyik teológus úgy mondja, hogy domestikálták a Jézus ügyét. Hát én így mondom, hogy ezt a tüzet lefogták szoba hőmérsékletre. Az egyik társaság, a másik társaság pedig még túl izzította a fehér izzási, és az extázisnak a hevületéig fokozta. Vagyis kétféleképpen torzult el Jézusnak az ügye a továbbiakban. Az egyik torzulást, amikor megint csak a szoba hőmérsékletre halkították le ezt a tüzet, ezt így mondja a szakirodalom, hogy frükatolicizmus század végén, mesterszáz végén megjelent a korai katolicizmus, az a irányzat, amelyik megint csak megismételte a zsidó szisztémát, hogy tudnék a hagyomány, a papok, a ritusok, azok döntik Isten, az intézményeken, rendszereken át mások kézből kommunikál velünk. Amiért összeütköztek Jézussal a farizeusok, az bevonult az egyházba, és ugyanúgy megjelent az egyházban. Hogy tudjuk, Isten nem akar közvetlenül, nem is lehet, nem is szabad, azért van az egyház, azért vannak a sákramentumok, azért vannak a püspökök, a papok, lassan kialakult a hierarchia, és ezt érte ezen, hogy szoba hőmérsékletre leszerítették a Jézus ügyét. Megint megjelent el az örök vallásos szisztéma, aminek a zsidó vallások egy esete volt, minden egyéb vallás is körülbelül ezt mondja, hogy van valami Isten, az elérhetetlen Isten, őneki vannak médiumai, sámánok, guruk, vagy papok, mindegy, hogy melyik földrészen, hogy nevezik őket, vannak választott médiumok, akiken át kommunikált Isten. Ez ellen lépett föl Jézus, és hirdette a közvetlenséget, és ezt nevezzük úgy, hogy Szentlélek, az Istennel való közvetlen kommunikálás lehetőségét. És alig múlt el 50 esztendő, már teljes erejében virágzott ez a szisztéma, és a mai napig is ez virágzik a keresztény körökben. Hogy tűnik az Isten médiumokon át, evangelistákon, papokon át, lelki gondozókon át, a Biblián át, sákramentumon át kommunikál velünk. Vagyis lehalkították a Szentléleknek a hangját, a tüzet, szobahőmérsékletre lefokozták és folytatódik igazán más szavak hangoztatásán folytatódik a zsidó gyakorlat. Ez volt az egyik torzulása Jézus ügyének, a másik pedig az extatikusoknak a társasága, amely megint új lendülettel él, próbál győzni ebben a világban, amelyik azt mondja, hogy igenis ezen az izzó, fehér izzó hőfokon lehet csak élni az életet, extatikus élményekkel, amint hallottam, és Pariba voltam egy lelkész konferencián, ott értesültem róla, hogy ma már a nyelveken szólás egy kicsit avatag dolog, helyette most a prófétálás kapott nagy rangot, és az a valaki, aki tud prófétálni, és most ez a divat ilyen szuper hívő körökben, hogy egyesek imádkoznak, akkor mások aközben látomást látnak. Valaki imádkozik, tehát azt mondja, testvér, amikor imádkoztál, én láttam, hogy egy gémes kút volt, és te ott voltál, és meríteni akartál, gémes kút volt, de nem volt ötröd. Hát látod rajtad az Isteni életet. És akkor megmagyarázsz, hogy mit jelent ez a gémes kút, és nem volt ötröd. Szóval ez a fokozás azonnak, hogy csak akkor igazi, hogyha ilyen egész rendkívüli, egészen extra dolgok történnek. Az árva Jézus a két tábor között megy a Novak Eskeli útján, és bajni keresen követi. Sokan emlegetik a nevét. Egyik táborban is az intézményeknek hatalmas márvány építményei, márvány templomok egyik volna, másik volna ez a fehér izzás. És hitem szerint Jézus testvértelenül követők nélkül jár a keskeny úton. Mi ez a keskeny út? Itt persze nagyképpen mondjuk, én tudom, hogy mi a keskeny út. De igenis ez a önérzettel állok, igenis tudom, hogy mi a keskeny út. És elmondom két mondatban, hogy mi a Jézus követésének az egészséges keskeny útja. És még elő premisszaként, előzetes tételként mondom azt, hogy hitem szerint a kiálló Szentlélek az emberré tesz engem a szubhumán létformámból, emberré tesz önmagamban, és emberivé a másik emberekhez való kapcsolatomban. Nekem ez a mérték egység, mint ahogy hitem szerint Jézus is így gyakorolta a Szentlélek munkáját, és így állította föl kimondatlan is a normát. Tehát nem embertelenné, nagyon sok hívő körben minél embertelenebb, keményebb, könyörgebb, nincs kegyelem, nincs bocsánat a számodra, nincs irgalom, el fogsz kározni. Ezeknek van rangjuk. Jézus szerint volt, tanuljátok meg, hogy szerint és alázatos fiú vagyok. Tehát számomra a Szentlélek kiáradásának, az Isten Szentlélek kiáradásának a normája az, hogy engem, aki szubhumán létformában vergődöm, múltamban megkötözöttem, jövőmben kilátástalanul, engem emberré minősít, és a többiekhez való kapcsolatomban emberré nevesít. Na, ha ez így van, akkor mondom most már ezt a két mondatot, hogy hitem szerint hol van a Jézus követésének az engedelmes útja, a Szentlélek iránti engedelmességnek az útja. Magyarázni kellett, de most már nem magyarázom ezt a két mondatot, akiben, mondom, nagy bátor, akiben a igazság szelleme van az, azt mondja, ámen, úgy van, így van, testvér, én is így vallom. Na tehát a két mondat így hangzik, hogy aki Jézus Krisztusra tekint és őt akarja követni, az egyfelől hálás szívvel veszi a mások kézből való kommunikációkat, de ugyanakkor oldhatatlan szomjúság van benne, hogy ő közvetlen kapcsolatba kerüljön a Szentlélekkel, az Egyistennel, az Atya Istennel, a Szent Háromság Istennel, ahogy akarja így mondjuk. Hát ebben a komplementáris, vagy ebben a holisztikus módozatban él, igenis hálás Augustinusért, hálás Asszisi Ferencért, Avilai Terézért, Teréza anyáért, és Sejszer Albertért, és mindazért, akik igazából mások kézből való örökséget jelentenek, mindezekért nagyon hálás, de nem fizetik ki ezek, nem éri be ezekkel, hanem miközben ezekből szakadatlanul háladással táplálkozik, aközben oldhatatlan szomjúsága jövel Szentlélek, Jöjj Szentlélek, Istenem, veled akarok közvetlen kapcsolatba kerülni. És kiszolgáltatja magát Istennek, jön a Szentlélek, nem jön a Szentlélek, másod kézből veszi az áldást, engedelmesen elfogadja Isten válaszát, de ez azért személyes hitvallásom, meggyőződésem, hogy ez a keskeny út, amelyen nekünk járnunk kell. Tehát még egyszer, hálaadással veszi az összes örökséget, a tradíciót, a szentírást, a reformátorokat és mindenkit. Hálaadással veszi mindazokat, akik annak idején első kézből vették a dolgokat, de az ő örökségük számomra már mások kézből való dolog. Ezeket mind háladással veszik, de éppen az ő példájukon felindulva, oldhatatlan szomjúsággal kívánja azt, hogy Isten adj nekem közvetlen érintést, közvetlen üzenetet, a kérdéseimre közvetlen feleletet, a betegségemre közvetlen gyógyulást, a kételjeimre közvetlen kijelentést. Háladás és oldhatatlan szomjúság, ez hitem szerint ebben a témakörben megfogalmazva az engedelmes keresztjén út. Hajtsuk meg a szegényeket!